Impact Radio.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket itt a Kontakt Rádióban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak Fáraók Földjén című műsorában. Ezúttal Szinuhe irodalmi rovatunkkal jelentkeztünk, és egy újabb intelemmel ismerkedhetnek meg, tehát az értekező irodalomnak visszatértünk az intelem műfajához. Eddig az intelmek közül kettővel ismerkedtünk meg. Az egyik intelem Dzsedefor királyfinak a nevéhez fűződik. Ő volt az, aki a legkorábbi intelmet írta, amit ismerünk. A hagyomány azonban még korábbi időkbe vezet vissza Imhotephez. Tehát Hordzsedef Keopsznak a fiaként készítette az intelmet, Imhotep pedig Djoszer fáraónak a korában élt, az a bizonyos lépcsős piramis, amit a múltkori Ramszesz történelmi arcképsarnok során megismertek, illetőleg amivel korábban már a Thotmesz művészeti műhelyében is foglalkoztunk, az ő műve volt. A történelmi hagyomány szerint, mármint az egyiptomi történelmi hagyomány szerint azonban a legnagyobb művei közé tartozott még kettő, nevezetesen az egyik egy intelem, amiben életbölcsességét adta tovább, a másik pedig egy orvosi szakkönyv, amelyikben a gyógyítás mesterségébe engedett bepillantani. Tehát utána a következő időben számunkra ismert intelem, az Dzsedefor királyfi, vagy Hordzsedefnek a nevéhez kapcsolódik, majd Kágemninek az intelme következik, ahol nem az intelem szerzőjét nevezzük meg ezzel, hanem azt a személyt, akihez az intelem szólt, akit okított, hogy hogyan, milyen módon célszerű bölcs embernek élnie. Ez utóbbi intelem a Prisze papiruszon maradt fönn, azon a Prisze papiruszon, amelyiken Tahotepnek az intelme is olvasható. Míg azonban a Kágemnihez szóló intelemnek csak az eleje maradt meg, és többi része az hiányzik, addig a Tahotephez szóló intelem teljes egésze ismert, tehát elejétől a végéig ismerjük, több száz sorból áll, több mint 600 sorból áll. Hogy ilyen sok sorból áll, az többek között annak köszönhető, hogy nem egyetlen egy példány van maradt fönn, ez a bizonyos Prisze papirusz, ez a 11. dinasztia korából származik, ezen kívül azonban még két további papiruszon is fönn maradt, illetőleg egy új birodalmi táblán is, az úgynevezett Karnarvon táblán. Ez utóbbi tábla a 18. dinasztia korából származik, abból az időszakból, amelyikből a szerelmes versek egy része is, amiről a tavalyi év során beszéltünk a Szinuhe irodalmi rovatunkban, és amikor már jellemzővé vált, hogy a versnek a tagolását, az egyes soroknak az elkülönítését piros pontokkal jelölték a sor fölött és az utolsó szónak a vége fölött. Ebből tehát egyértelmű, hogy ezeket versként ismerték, tehát nem prózaként szerepeltek az intelmek, hanem ezek bizony költemények voltak. És mint költemények természetszerűleg szakaszokra oszlottak, amiket verseknek, versszakoknak lehet nevezni. Ez a tagolás tehát abban segít minket, hogy az egyiptomiak mit tartottak összetartozónak, hogyan osztották meg a sorokat, mi volt az, ami egy egységet jelentett a számukra. A tagolást tartalmi okok is elősegítik, hiszen az intelemben különböző szempontból, különböző dolgokra hívja fel a szerző a figyelmet, és mondja el, hogy mik azok a lényeges pontok, amik a korabeli életfelfogás szerint elengedhetetlenül szükségesek voltak. Magát az intelmet Szebáitnak nevezték az ókori egyiptomiak, és ebben az esetben is Szebáittal kezdődik a tanítás. Ugyanakkor itt birtok viszonnyal folytatódik, tehát nem valaki számára, hanem valakinek a saját szavaival elmondott intelmeiről van szó. És ez a valaki, ez a Ptah-Hotep nevet viselte, tehát Ptah elégedett. Önmagában, hogy Ptah szerepel, ez gyanússá teszi, hogy Memphiszi eredetű lenne. Tartalmi szempontból az, amit Ptah-Hotep leírt, hiába került elő Tébában. Dráabul Negából származik, ott vásárolta Prisztáven, akiről a papirusz nevét is kapta. És hogyha már nézzük az első sort, a Ptahhotep előtt szerepel az a szó, hogy tyati. A tyati az a vezírt jelenti, tehát a fáraó után a következő legmagasabb rangú személy. Sajnos nem ismerjük az összes tyátit, az összes vezért az ókori Egyiptomból, de akiket tudunk, azok jellemző módon a fáraónak valamilyen rokonai voltak, legalábbis ebben az időszakban úgy tűnik, hogy a legidősebb fiú vagy valamelyik fiú töltötte be ezt a tisztséget. Másrészt pedig bizalmasai, hiszen ők voltak azok, akik a fáraót helyettesítették. Név szerint említettem már Imhotepet, aki Dzsoszer fáraónak volt a vezére, de még korábbi vezért is ismerünk, a második dinasztia korából egy Menka nevű vezérről tudunk, aki a feltételezések szerint Ninétyer fáraónak volt a helyettesítője. A későbbiek során Huni, illetőleg Snofru korából Kágemnit, akihez a már említett interem szólt, és Nefermátot is ismerjük. A későbbiek során pedig Keopsz idejéből kettő vezírről is tudjunk, az egyiket Hemiununnak nevezik, másikat pedig Anháfnak. És hogyha meghallgattuk ezeknek a vezéreknek a nevét, akkor bizonyára föltűnt többeknek, hogy Keopsz piramisnak az építőjét is Hemiununnak nevezték, és említettük Dzsoszer lépcsős piramisának az építőjeként Imhotepet. Ez nem véletlen, a vezírek feladata volt az országos építkezések fölötti felügyelet is, tehát ezért lehetett az, hogy Hemiunu az építkezésre felügyelt. Tahotep esetében ő is vezír volt, és mint a következőkből kiderül, nevezetesen azt írja, hogy Herhem en nisut biti iseszi anscheternehech, tehát Iseszi, Felső és Alsó Egyiptom királya Iseszinek az idejében, aki örökké éljen, vagyis még a fáraó életében született meg ez a mű, a szöveg szerint. Ebből az is következik, hogy ez a Ptahhotep, aki ezt az intelmet a szöveg szerint ránk hagyta, az 5. dinasztia utolsó előtti fáraójának volt az építés vezetője is. Ezen kívül azonban további címeiről is tudunk, mert hogy ő Imiráni-út volt, tehát a városnak az élén levője, a város vezetője, óbirodalom esetében Memphis volt a fő város, tehát ennek a városnak is ő volt a polgármestere, mondanánk ma. Tehát a város elöljárója, a vezír Ptahhotep így szól. És amikor elkezdi a mondani valóját, a fáraónak a helyettese a fáraót úgy szólította meg, hogy iti nebi. Tehát fejedelem, uram, egész pontosan, tehát nem egy közvetlen beszélgetés volt, hanem a hierarchia itt is nagyon érződik, itt is egy hivatalos megszólítás van, bár a helyettesnek, felettesét, a fáraót nem kellett a királyi titulatúrával megszólítania. Ezután egy indoklás következik, amelyik arról szól, hogy miért is született meg ez az interem, mit tette szükségessé, hogy Ptahhotep elmondja mindazt, amit életében megtapasztalt, és az is kiderül, hogy ez az ő saját kérésére történt, tehát ő elmondta, és már nem ő volt az, aki leírta, hanem lejegyezte valaki, akit mellé adott a fáraó. És hogy mi volt az oka ennek, az az, hogy idős lett, az öregkor elérkezett hozzá, és gyengeség szállta meg, teljes testében mindenütt gyengének érezte magát, és részletezi is, hogy ez mit jelentett, leírja azt, hogy az álom nem szállt le a szemére, nem tudott aludni, kényelmetlenül tölti az éjszakákat, a szemei, minthogyha kicsik lennének, vagyis nem lát rendesen vele, csak olyan pici dolgokat, piciként látja a világot, és a hallásával is gond van, mert hogy az anhui imeru, vagyis hogy süketek a fülei, és nagyon érdekes, hogy a fül az ugye az anh, az életjelnek a duális kettő számából jött létre. Ezen kívül a szájáról is beszél, ugye szokták mondani azt, hogy motyog valaki, feltételezhetően erről van itt is szó, amikor azt írja, hogy a szája az ger, vagyis néma, és nem tud beszélni, nem képes már arra, hogy beszéljen. Aztán folytatja azt, hogy a szíve meg kiürült. No, ez azért érdekes, mert az ipszívről van itt szó, az ókori egyiptomiak számára a szív nagyon fontos szerepet töltött be, nem csak a fizikai létük számára volt fontos, hanem az a gondolkodásnak is, meg az érzelmeknek is a központja volt. Tehát, hogyha a szív kiürült, üres valakinek a szíve, az azt jelentette, hogy a gondolkodásával problémák voltak, és főképpen az emlékezetével. Abból is jól tudjuk, hogy enszehaenef, szef, hogy nem emlékszik a tegnapra, nem képes visszaemlékezni a tegnapra, enszegem enef-fel fejezték ki, tehát a képességnek a birtokában sincsen már. Utána teljes testében a csontjai fájnak, mindaz, ami jó volt korábban, az rosszá vált a számára. Vagyis, hogy sehol nem találja már a helyét, semmi sem jó neki, egészen kényelmetlenül érzi magát az életében. Ezt fokozza, ugye több érzékszerve van az embernek, az érzékszervek közül eddig szerepelt a száj, szerepelt a szem, szerepelt a fül, szerepelt a csont, mint az egész test, a fizikai létnek a megszemélyesítője. Most ezek után jön az ízlelés, mert hogy az a depet, nebet, semet, hogy minden íz elment, nem érzi az ízeket sem. Aztán megállapítja, mint ahogy eddig láttuk az intelmeknél, az először egy általános dolgokkal bevezetik, utána részletezik, majd összefoglalják az egyes kisebb egységeket. Ő úgy összegezi, hogy amit az időskor okozott nekem, az gonosz mindenféle módon. És akkor folytatja a részletezést, ezúttal eddig még a szaglásról nem volt szó, most erre az érzékszervre tér rá, az orr az is blokkolva van, le van zárva, és azt mondja, hogy enszeszenenef, tehát nem képes lélegezni, vagyis magyarul nehezen veszi a levegőt. És aztán egy újabb dologgal folytatja, hogy az állás is, meg az ülés is öreges, rossz, kellemetlen, kényelmetlen. Mindezek után egy újabb összefoglalás következik, ami már tulajdonképpen egyfajta tovább lépés is, mégpedig az, hogy az öregkor botját kéri, hogy a fáraó szolgájának, tehát ő a fáraó szolgájának nevezi saját magát, a bak szóval fejezve ezt ki, adja az öregségnek a botját. Hogy ez a bot, ez nem egy tárgy, tehát nem egy sétapálca mondjuk, az a determinatívumból derül ki, hogy ott egy embert ábrázoltak. És azt is megmondja, hogy miért? Azért, hogy elmondja neki azokat a beszédeket, amik őt foglalkoztatják, amik benne vannak, benne maradtak, hogy ezeket meghallgassa, és nyilván leírja. És itt a medu szó szerepel a beszédre, és szegyemiú, amit hallgat már, amit már nem tud kimondani rendesen, tehát hogy ezeket a beszédeket kell, ezeket szeretné elmondani, és elmondani mindazt a szeheru tervet, tanácsot, elképzelést, amit az ősöktől származik, és amit azok eredetileg az istenektől hallottak. Tehát az egyiptomi felfogás szerint a világnak az a rendje, amit ő most el fog mondani, amit megtapasztalt, ez a mátnak a rendje, hiszen az ősök hozták létre a rendet az országban, ők honosították meg a mátot az iszefettel, a káosszal szemben. A világ teremtésekor ugyanis sötétség volt és káosz, és ebből emelkedett ki a máát, az igazság, a rend, a harmónia, és attól kezdve az istenek ezt a máátot, ezt tartották fönn, majd ruházták rá ezt a feladatot a funkcióval, a fáraói funkcióval együtt az egyiptomi uralkodókra. Tehát itt is erről van szó, hogy az ősöktől hallott dolgokat, amik a máátnak a rendjét meghatározzák, ezeket akarja továbbadni. Mert hogy? Miért kell ezt továbbadni? Hogy ich irtu enek mitet? Hogy hasonlóképpen ugyanúgy tudjanak zajlani majd a dolgok ezután is. Miért fontos ez? A két part ekkor fog megfelelőképpen működni, vagyis az országnak az élete így tud rendben haladni. Erre válaszolta ő felsége azt, hogy hát akkor adja tovább a beszédet, tanítsa meg majd azt, akit kijelöl a számára, mint az öregség botját, és jegyezzék le, hogy más is, hogy beszéljen hozzá, mert hogy senki sem született bölcsnek, mondja, vagyis hogy ezt a példát a nagyoknak, a gyermekeinek legyen, aki továbbadja. Ez tehát a bevezető része a papirusznak, amelyik egy előtörténet tulajdonképpen. Ha megfigyeltük, Kágemninél is volt egy keret. Egy keret történet, amivel megmagyarázták, hogy az a bizonyos intelem, az milyen célból, milyen okból kifolyólag keletkezett. Ez azért is fontos volt, és fontos a mi számunkra, mert így egyfajta képet kapunk arról, hogy ezek az intelmek, a legkorábbi egyiptomi irodalmi szövegek milyen célból és milyen körülmények között születtek. Kiderül belőle, hogy például a fáraó udvarában rendszeresen összegyűltek, és azt mondhatnánk, hogy mesedélutánokat tartottak, és ilyenkor nagyon fontos volt a medet noferet, amiről már szó volt, a szó szerint fordítva a szép beszéd, tehát ez a hétköznapitól eltérő irodalmi, fennkölt beszédet jelezte, és a Tjezuen medet néferet, ezeknek a válogatásának a kezdete az, ami ezt követően jött, tehát tulajdonképpen a harmadik versszakban mondhatnánk, kezdődik el maga az intelem. Az az intelem, amelyet egy előkelő ember mondott, egy iripát, egy hatia, egy herceg, és ezen kívül további címei is vannak, mert itt nétyer, vagyis Isten atya, ez egy papi rang volt, amit például Hóremheb is a későbbiek során betöltött, tehát egy nagyon komoly, magas papi rang. Ezen kívül van még egy templomi jelzője, Meri Nétyer, tehát az Istennek a szeretetje, és hogy milyen Istenről van szó, az nem derül ki a szövegből, de lehet rá következtetni, hogy elképzelhető, hogy magáról a fáraóról van itt szó, már csak azért is, mert Meri Száef, az egy gyakori formula, vagy Meri Szátef, tehát az ő szeretett fia, vagy szeretett, kedvelt leánya. És ez nagyon jól összecseng azzal, hogy a folytatása Szá Niszut Szemszú en Hetef, tehát ő felségének a legidősebb királyi fia, tehát a legidősebb királyfi volt Ptahhotep, trónörökös királyfi gyakorlatilag. Imirán Niut, Tyati természetesen, mint a korábbiakból megtudtuk. És hogy ezeket a szép szavakat, vagyis ezt az értekező költeményt miért mondja, miért szeretné továbbadni, és miért tartják fontosnak a lejegyzését, az kiderül a folytatásból, hogy em seba chemu erch. Tehát, hogy tanításként tudják lejegyezni, és pedig a chemu a tudatlan számára, és a tudó számára. Tehát, hogy a tudatlant tudóvá tegyék, tehát tudós lehessen. Mindabból a személyből, itt most a szokásoknak a tudósáról, tudójáról van szó, aki ezt meghallgatja. Hogyan mondja el, erteb cheszeb en medet néferet, tehát a szép beszédnek a szabályai szerint. És ebből kiderül az, hogy egyszerűen nem arról volt szó, hogy ez ebben a bizonyos esetben csak a szép szavakat egymás mögé mondják, egyszerűen választékosan beszéljenek, hanem voltak ennek komoly szabályai, amik nyilvánvalóan stílusra vonatkoznak, nyelvtani fordulatoknak az alkalmazására, szófordulatoknak az egymáshoz kötésére, tehát egy komoly irodalmi igény van emögött a Prisze papiruszban megőrzött Ptahotep intelmei fölött. Illetőleg Londonban is van még, a Prisze papirusz a Bibliothèque Nationale-ban Párizsban található, és Londonban is található további két papirusz, az egyik szintén a 11. dinasztia korából, mint a Prisze papirusz, a másik pedig a 12. dinasztia korából. Tehát ez jól mutatja, hogy ez a papirusz a középbirodalom korában igen népszerű volt, sokan forgatták. Most egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak az ókori Egyiptomról szóló műsorát, ezúttal Sinuhe irodalmi magazinunkkal, és azon belül pedig Ptahotepnek az intelmeiről beszéltünk. Elmondtam, hogy ez az intelem a szöveg szerint az 5. dinasztia korában Iszeszi fáraónak az időszakához köthető, sőt, személyesen Iszeszinek az engedelmével, az ő általa kiválasztott személynek a följegyzésében készült. Ptahotep vezíre volt az, aki erre kérte a fáraót, és a fáraó ezt örömmel teljesítette is, hogy az utókor is jól ismerje mindazokat az életbölcsességeket, amit Ptahotep hosszú ideje alatt összegyűjtött. Magáról Ptahotepről kiderült, hogy ő vezír volt, tehát Iszeszi fáraónak a helyettesítője, ezen kívül pedig a város, ebben az időszakban Memphis volt a főváros, tehát Memphisnek az élén járója, vagyis ma azt mondanánk, hogy polgármestere, és még az is kiderült, hogy ő felségének a teszt szerinti legidősebb fia is volt. Tehát nagyon közel állt a fáraóhoz. Azonban megöregedett, és mindjárt a Prisze papirusznak az elején az intelmeknek a bevezető keret történetében leírta azt is, hogy milyen az öregség, az az öregség, ami már terhes az idős ember számára, amikor már érzékszerveit nem tudja jól, kielégítően használni, és amikor már bizony mindene fáj. és semmilyen testhelyzetben nem érzi jól magát. Viszont rendkívül sok bölcsességet ismer, az élettapasztalatai rendkívül nagyok, és ezeket az élettapasztalatokat a nagyok gyermekeinek, mint egy példákat, tovább kívánta adni Ptahhotep. Mint említettem, vezír volt, elég sok vezért ismerünk az ókori egyiptomi történelemből, de még többet nem ismerünk. A korai időszakból, a második dinasztia korából egy vezérnek a nevét ismerjük, Menká, aki feltételezhetően Ninétyer fáraó korában élt. A harmadik dinasztia korából Imhotepnek a nevét ismerjük, és Kágemniét, aki már Snofru korában is élt, illetőleg Néfermátnak a nevét ismerjük ugyanebből az időszakból, harmadik, negyedik dinasztiának a váltásából, tehát a dinasztiaváltás korából, majd Keopsz idejéből Hemionóét és Anháfét, Kefrén korából egy Menháf nevű vezérnek a nevéről tudunk, az ötödik dinasztia korából pedig Ptahhotepen kívül Ptahsepszesznek ismerjük a nevét, akiben Neuszeré fáraó korában élt. Nagyon híres sír, a Ptahhotep sírja, amit meg lehet nézni turistaként mindazoknak, akik kíváncsiak rá Szakkarában, és ez a sír, ez is egy vezérnek a sírja, azonban nem tudjuk, hogy erről a vezérről van-e ott szó, vagy pedig másik vezérről. Mert hogy a vezíri tisztség is öröklődhetett olyan formában, hogy közeli rokonságban álltak a fáraóval. Az biztos azonban, hogy Ptahhotep sírjához hasonlóan szintén nagyon híres egy másik vezérnek a sírja, Mererukának, a szakkarai temetőben, aki pedig Teti fáraónak volt a vezére, és egyébként még a hatodik dinasztia korából második Pepinek Dzsáú nevű vezírét ismerjük. Ptahhotep tehát azért szerette lejegyeztetni élettapasztalatait, hogy mások is tanuljanak belőle, annak megfelelően tudjanak viselkedni. A papirusznak a következő része tehát a keret után azzal folytatódik, hogy egy ilyen bevezető résszel, hogy most pedig következik a szép szavaknak a gyűjteményének a kezdete, és ezt a szép szavak törvénye szerint jegyezték fel, és ennek megfelelően adják elő. Ezután pedig egy újabb, kicsi, apró, már intelem jellegű rész van, ami azért még általánosságban a szép szóról, tehát erről az irodalmi műfajról szól, és amelyikben van egy nagyon érdekes mondás, ami aztán a magyar irodalomba is bekerült, a honfoglalás korát követően, magyarok nyugati kereszténységre térésekor Szent Gellért volt az, aki ezt nagyon hatásosan megszervezte, irányította, és az ő legendájában maradt fönn két sor, ami kapcsolatba hozható Ptahhoteppel valamilyen úton, módon ez az intelem, vagy legalábbis ennek egy része úgy látszik tovább élt, és aztán még az európai kultúrába is eljutott. Nevezetesen a következő pici egység azzal zárul, hogy ez a medet nefer keresettebb a türkiznél is, de nem lehet megtalálni, csak a malomkővel foglalatoskodó asszonynál, vagyis a molnárnál. És ez azért érdekes, mert a Gellért legendába is bekerült. Ott az énekről van szó, hogy az őrlő asszonyoknak az éneke értékesebb mindenféle drágakőnél. Tehát maga a gondolat tovább élt. Ez annál is inkább érthető, hiszen tudjuk, hogy az egyiptomiak a szövegeiket gondozták, ami azt jelentette, hogy a későbbi nemzedékek is rendszeresen másolták, ezeken tanultak írni, ezeken tanulták meg a hivatali életnek a szabályait, és ez a másolás, ez azt is jelentette egyúttal, hogy a néphagyományba is bekerült, illetve megmaradtak olyan szövegrészek, amik a későbbiek során az arab kultúrán keresztül az európai kultúrába is át tudtak jutni. Tehát egyrészt a római kultúrán keresztül a korai időszakban, aztán a görög és római korszakon keresztül, aztán később a középkori időkben pedig az arab kultúrán keresztül. A későbbiek során, most már inkább fölolvasom, mert Vesecki Vilmos nagyon szépen lefordította Ptahotepnek az intelmeit magyarra, a Világosság egyik kötetében ez meg is jelent, és hogyha valaki kíváncsi rá, akkor nagy részét az Ibisz egyiptológiai újságon el is lehet egyébként olvasni, tehát ott is hozzá, az interneten is hozzáférhető. Úgyhogy olvasok belőle részleteket, hogy a stílusát is egy kicsit jobban meg tudjuk érteni, megismerni. Hivatalnokról van szó, őt utasítja, őt tanítja, hogy hogyan érdemes egy jó hivatalnoknak élni és viselkedni. Arra tekints, aki előtted van, ám arra se szögez átható tekintetet, mert undorító a lélek háborgatása. Ne szólj hozzá, mielőtt erre felhívna, ne mondd ki, ami nyomja szívedet. Süsd le szemed szemben a téged megszólítóval, és csak akkor beszélj, ha kérdez. Amit ekkor mondasz, essen jól szívének, neves, miután ő nevetett. Nem tudható, mi rejtőzik a szívben. Ugye a szívben, mint a gondolkodás és az érzelem középpontjában egyaránt. Ami az előkelőt illeti, aki az éteknél foglal helyet, szándéka lelke szerinti, és aki őt dicséri, annak ezt viszonozni fogja. A sikeres gondolat éjszaka is támadhat, a lélek ekkor is kitárja karjait. Az előkelő annak ad, aki nem követelőző. Az étek is Isten szándéka szerinti, és csak a tudatlan utasítja vissza. Ha olyan személy vagy, aki a házba beléphet, küldetvén egyik előkelőtől a másikhoz, légy teljességgel lelkiismeretes, amikor téged küld, és add át üzenetét úgy, ahogyan meghagyta néked. Tartózkodj az aljas beszédtől, elkeseríti ez az egyiket éppen úgy, mint a másikat. Őrizd meg mát igazságát, át ne hágd azt, mert többé nem tárja néked ki szívét. Ne titkolja mondatodból el, és ne kerüld el a feledékenység csapdáját. Ne beszélj ki senkit, sem előkelőt, sem alacsonyt, mert utálatos ez a lélek számára. Ne locsogja szomszédok előtt, a hallgatónak a tekintélye nagy, de ha csak a vagyonáért tekintélyes, az erőszakos, az olyan, mint a krokodil, még a bíróság előtt is. Itt egy érdekes hasonlat van, mert önmagában azt a szót, hogy dühös, haragos, mérges, a krokodil determinatívuma, tehát a szó mögött, mint a fogalomnak az általános jele, a krokodil szerepelt. Tehát úgy értem, hogy a determinatívum, vagy meghatározó jel, azt a tartalomkört jelölte, amibe beleillett a szó, például a tölgyfa, fűzfa, vagy más lombos fa mögött egy fa determinatívum, az egyiptomiban az úgynevezett imafa, afrikai mérua fa állt, a fenyő mögött pedig egy másfajta fa. A lágyszárú növények mögött ismét másfajta. A szájjal végzett cselekvéseknél, mint az étkezés vagy a beszéd például, az a ülő figura, aki a száj felé nyújtotta a kezét, az ujját. Tehát itt is egy krokodillal jelzik, és nem véletlenül ez a kapcsolat az írásban úgy jött létre, hogy az erőszakosságot a krokodilokhoz kötötték az egyiptomiak. Ha szerény vagy egy jeles úr kíséretében, magatartásod kedves az Isten előtt is. Ne tudj régebbi nyomorúságáról. Ne légy fennhéjázó vele szemben azért, amit tudsz róla a régebbi időkből. Inkább méltányold a szerint, amivé lett. Vagyis, hogy cselekedetei alapján ítélje meg az embert, ne mindenféle korábbi mendemondák alapján. A jövedelem bizony nem jő magától, és a törvény azé, aki a törvényt szereti. Itt ugye a mát a törvénynek a betartására biztatja az embereket, hogy úgy lesz igazán jó az élet, ha mindenki ezek szerint él. Az erőszakos harácsolhat magának, ám csak az isteni fáraó az, aki nemessé tehet, és őrködik az alvó felett is. Itt egy érdekes gondolat van, ugye arról van szó, hogy valaki harácsolgat magának, de a fáraó tehet nemessé. Vagyis, hogy előkelővé teheti magát az ember, összegyűjthet mindenféle vagyont, de attól még az előkelők közé igazából nem emelkedik, csak abban az esetben, ha a fáraó arra méltónak tartja, a fáraónak a fontosságát hangsúlyozza, aki egyébként ebben az időben valóban rendkívül fontos volt az egyiptomiak számára, hiszen ő volt a közvetítő az istenek felé. A Ramesszid akkor az új birodalomban az úgynevezett személyes vallásosságnak az időszaka, amikor Echnaton fáraónak az Aton kultusza után megváltozott az egyiptomi szemlélet az istenekkel szemben, akkor saját maguk is imádkoztak, fohászkodtak már az Istenhez a fáraó közvetítése nélkül. A korábbi időkben azonban, és ez különösen áll az óbirodalom idejére, az egyes személyek közvetlenül nem mertek az istenekhez imádkozni, ők közvetítőket kerestek, ezek lehettek helyi szentek, és a legfőbb közvetítő pedig maga a fáraó volt. Tehát itt a fáraónak a személyéről van szó, aki egyrészt nemessé tehet, másrészt őrködik az alvó felett is. És akkor most itt megint egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk Tahotep intelmeit. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraón földjén című műsorát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak, és Tahotep intelmeiről beszélünk Sinuhe irodalmi magazinunkban. Szó volt eddig róla, hogy Tahotepnek az intelmei több példányban is fönnmaradtak, de ezek közül csak egy teljes, a Prisze papirus, amit Párizsban őriznek, és ez az a papirus, aminek alapján idézni szokták magát Tahotep intelmeit. Azonban az értelmezéséhez és a tagolásához nagyon sokat segít a többi forrás is, a többi töredékes részlet. Például a tagolásánál a piros sorok végét jelző pontok miatt a Kárnárvon tábla ilyen, amelyet Lord Kárnárvonról neveztek el, ami a Kairói Múzeumban található, és 1911-ben Zsékié publikálta. 1980-ban került elő Tébában. További két forrás korábbi időkbe vezet vissza, Londonban található két papirusz. Az egyik papirusz, amit szintén Zsékié publikált, ugyancsak 1911-ben, az a British Museum 10371-től 10435-ös számot viseli, és ez a 11. dinasztia, esetleg a 12. dinasztiából származik. A másik papirusz pedig ugyancsak a British Múzeumban a 10409-es számot viseli, és ezt Budge 1910-ben publikálta. Az elejét adja meg mindegyik Tahotep intelmeinek, azt az elejét, amelyik a kerettörténetet tartalmazza, illetőleg magának Tahotepnek az óhaját mondja el, hogy ő szeretné tapasztalatait lejegyeztetni. A legteljesebb publikáció 1956-ban készült el először Zsábának, akkori Csehszlovákiának, a nevezetes egyiptológus filológusának a tollából, ezt azóta többen is fölhasználták és pontosították. Az a fordítás, amit én fölolvastam, Vesecki Vilmosnak a fordítása, és olvasom is tovább, hogy még mi mindenről szól ez a bizonyos Tahotep intelmei. Légy vidám, amíg csak élsz, ne tégy még többet annál, mint amit mondanak. Ne vond magadtól idejét az örömnek, bár utálatos a léleknek az időrablás. Hiába ne töltsd el egész napodat házad folytonos cicomázásával. Ebből kiderül, hogy voltak, akik nagyon szerették a házukat felékesíteni, és ezt néha már túlzásnak érezték mások. Javaid akkor is lesznek, ha szíved vágyát követed, de vágyaid semmibe véve vagyonod sem gyarapszik. Szíved vágyát követni itt nem arról van szó, hogy élni, mint Marci Hevesen, hanem a szív vágya, a korabeli felfogás szerint a harmóniának a követése, a szokásos, jónak ítélt világrendnek a fenntartása, tehát a mát szerinti élet. Az egyiptomi előírásoknak a pontos követéséről van tehát itt szó, és egyúttal azt is jelzi ezzel Tahotep, hogyha valaki nem az előírásoknak megfelelően él, akkor nem gyarapszik a vagyona, egyébként pedig bőségben tud élni. Ha késlekedsz háztartásod megalapozni, öreg szüleid szerencsétlenek. Ha kiváló ember vagy, akkor olyan gyermeket nemzel, aki tetsző az isteneknek. És ha ő tisztességes, szolgálja a hírnevedet, és hallgat tanításodra. Ha házadban elgondolásaid helyesek, és gondot visel javaidra, tégy neki minden jót. Fiad a lelked magvából való, szívedet őtőle el ne szakítsd. Ám ha utódod vitázni szeret, nem engedelmes, ellened szegül, tanításaid nem követi, maga viselete helytelen otthonodban, és szembeszáll mindazzal, amit neki mondasz, szájából ömlik a közönséges beszéd, nem akar tudni arról, akinek semmie sincs, akkor küld őt el, nem fiad ő. Alázd meg súlyosan nyelvéért, mert épp oly ellenséges ő te véled szemben, amilyen gyűlöletes az istenség előtt, és kárhozatra szánták őt már az anyatestben, mert nem vészel el az, akit az istenek vezetnek. Ám akit hajó nélkül hagynak, nincs annak számára átkelés. Tehát itt bemutatja azt, hogy két csoportba állítja a gyermekeket, a fiúkról beszél itt ugye elsősorban, hiszen ők azok, akik tovább viszik a családnak a, nem csak a vagyonát, hanem a hírét is, hogyha a szülőnek engedelmes gyerekről van szó, akkor a szíve mindig viselje a gondját, tehát minden kívánságát teljesítse, tartsa jól, éljenek boldogan, hagyja rá a vagyonát. Ha viszont nem engedelmes gyerek, sőt, még közönséges a beszéde, tehát nem is beszél szépen, abban az esetben helytelen magaviseletért kitagadás járt, és mindezt úgy ítélték meg az egyiptomiak akkoriban, hogy mindenkinek a sorsa eleve el volt rendelve. Ha valaki ilyenné válik, akkor azon nem lehet változtatni, mert az istenek ilyennek képzelték el, ilyennek tervezték meg már az anyaméhben, tehát ez az ő sorsa, ezelől nem tud kitérni. És ennek a számára nincsen átkelés, nincsen olyan átkelés, ami a túlvilági folyón átvinni, hogy örök életet nyerjen, tehát el fog örökre pusztulni. Az ilyen gyerekkel nem is érdemes foglalkozni már. A folytatás úgy hangzik, hogy ha a fogadási csarnokban vagy, viselkedj helyzetednek megfelelően, amely kezdettől fogva megadatott néked. Ne törtess előre, ha visszatartanak, mert a belépések bejelentője figyel, és csak a meghívottaknak jut szabad hely. A fogadási csarnok az igazságosság helye. Minden terv alapja a kellő mérték. Isteni őfelsége dönt a helyekről, az előrejutás a szorgalmasaké. De a könyöklés semmit se alkot. Itt meg ugye a váró csarnokról van szó, amikor a legfőbb bíró is a fáraó volt, tehát amikor elé kívántak járulni, a kevésbé előkelők, a vezír elé kívántak járulni, ő döntött az ő ügyükben. Tehát itt nem volt mindegy, hogy hogyan várakoznak. Nem illett törtetni, nem illett sietni, hogy minél előbb a fáraó elé juthassanak, hiszen a fáraó elő mindig azok jutottak, akiket szólítottak. És volt egy bejelentő, a belépések bejelentője, ez volt az a személy, aki meghatározta a sorrendet. Tehát hiába törtetett valaki, hogyha nem őt jelentette be, akkor nem ő következett. Ugyanakkor az is kiderül itt, hogy minden terv alapja a kellő mérték, vagyis hogy a mértékletesség nagyon fontos. Nem lehet csak úgy tenni, venni, hanem mindenből meg kell tartani a helyes, kellő mértéket, igazodni kell a szabályokhoz. És ezeknél a szabályoknál ő felsége, vagyis hogy a fáraó az, aki a döntő, ő mondja meg, hogy mit, hogyan kell csinálni, tehát ő a szabályalkotó, ő hozza a törvényeket. Másrésztről viszont a fáraó figyel az emberekre, figyeli az előkelőit, hogy ők hogyan s mint cselekednek, mert hogy a szorgalmasokat juttatja előnyökhöz, ővelük foglalkozik elsősorban, övék az előrejutás. A következő egységben most már nem a fáraónál vagyunk, hanem azt mondja, hogy az emberek között, vagyis az egyenrangú társakról van szó. Ha emberek között vagy, a bizalomra méltóakhoz csatlakozz. A hírnévre bizalomra méltó ember nem hallgat gyomra szavára, és amíg vezetővé nem lesz, és tekintélyéhez illően tiszteletre méltó, gazdag lehet saját teljesítménye alapján. Neved jó csengésű lesz, ki nem beszélnek, tested jól táplált, és arcod figyelmes. Ha dicsérnek, amiről nem is tudsz. Ha szív azonban csak a saját testre gondol, ha tévútra vezet, gyűlöletet kelt szeretet helyett. Hideg lesz ez a szív, és elsatnyul a test, mert a szív ellene működik. Meleg szívű az, akinek Isten ezt megadta. De aki csak a gyomrára hallgat, az az ellenséghez tartozik. Na ez azért is érdekes, a gyomor szót egyébként a rá ibbel írták itt, és Veszeczky Vilmos gyomornak fordította. Igazából nem tudjuk, hogy pontosan mit jelent. Biztos, hogy volt valami ilyen jellegű táplálkozáshoz kapcsolódó értelme is, hiszen a szív volt az, amelyik a táplálékot is befogadta az ókori egyiptomiaknál. Tehát akinek nem volt étvágya, azt úgy mondták, hogy a szív nem fogadja be a táplálékot. Ez a ráib pedig szó szerint azt jelenti, hogy a szívnek a szája, tehát ezért szokták gyomornak fordítani. Visszatérve a korábbiakhoz, tehát arról van itt szó, hogyha egyenrangú emberek között van az ember, akkor ott is különböző személyek vannak, különböző tulajdonságokkal rendelkező személyek, és ezek között az, aki a gyomrára hallgat, vagyis aki csak azt nézi, hogy mit kebelezhet be, konkrét vagy átvitt értelemben egyaránt, az hírnévre, bizalomra nem méltó, mert hogy aki arra méltó, az nem hallgat a gyomra szavára. A negatív kifejezéssel fejezi ki a pozitívumot. És az, aki tiszteletre méltó kíván lenni, tekintélyének illően kell viselkedjen, és teljesítményt kell nyújtson, a teljesítménye alapján tud előre jutni. Gazdag lehet ennek a segítségével. És hogyha jól dolgozik, akkor jó csengésű lesz a neve, és nem beszélik ki. Ez megint egy érdekes dolog, mert jelzi, hogy hát bizony pletykák abban az időben is voltak, abban az időben is kritizálták az emberek a többieket, és nem feltétlenül előttük, hanem sokszor a hátuk mögött. Teste pedig jól táplált lesz, arca pedig figyelmes lesz, mindannak, aki ugye helyesen viselkedik, azért, mert hogy dicsérik, és néha olyankor is dicsérik, amikor nem is tud erről. És aztán jön az ellentét, ha a szív csak a saját testre gondol, tehát önző valaki, az tévútra vezet, gyűlöletet kelt, és hideg lesz ez a szív, a hideg szív pedig azt jelenti, hogy a testét elsatnyítja az embernek, és akkor már a szív működése sem lesz olyan jó. Akkor most ezzel befejezzük a mai adásunkat, majd innen folytatjuk egy hónap múlva a következő Színuhely irodalmi rovatunkban. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.